Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Muszbek Katalin pszichiátert, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatóját. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor Györgyatyát, az Ugligeti Szentcsalád templom plébánosát, és professzor Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lós Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunkban a hospice szemléletű ellátásról fogunk beszélgetni meghívott és állandó vendégeinkkel. Kérdezem is a doktornőt, mi tegeződünk, ugye, tehát, hogy a műsorban is tegeződni fogunk. Mit jelent ez a hospice szemléletű ellátás?
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és köszönöm, hogy ebben a műsorban jelen lehetek, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon sok család küszködik azzal, hogy van egy súlyos állapotú, esetleg haldokló beteg a családban, baráti körben, szomszédságban, és nincsenek információik arról, hogy mit lehet ilyen esetben tenni. Tehát a hospice rendszer maga az éppen ennek a szellemében jött létre, mégpedig elsősorban azoknak a rákbetegeknek az ellátására szolgál, ahol már gyógyító kezelések nincsenek, befejeződik a kemoterápia, a sugárkezelés, már nem lehet operálni, áttétek jönnek, és ott áll a család, amikor az orvos azt mondja, hogy nincs tovább, hogy mit is tehetnének. Tudjuk, hogy régen ilyenkor az úgynevezett elfekvő kórházak jöttek szóba, ahol hát nagyon szűkös személyzeti körülmények között, és a gyógyszeres ellátás sem volt megfelelő, kerültek a betegek. Ma már ez a hospice ellátás, ez nagyon széles körű, hiszen nem is kell feltétlenül intézménybe bekerülni, hanem az lenne a legjobb, hogyha otthon maradnának, mert a hospice szervezetek a betegek otthonában tudnak elsősorban segítséget nyújtani.
Beszélnénk egy kicsit, Kati, arról, mit jelent ez a hospice szemléletű ellátás, mi a története ennek a hospice-nak, tehát nemzetközi szinten Magyarországon, mikor indult ez a szemléletű ellátás?
Tulajdonképpen már az ókorból vannak azok a feljegyzések, amelyek a latin kifejezés hospicium névvel emlegették azokat a házakat, amelyek a települések szélén voltak, és a fáradt vándorok, hiszen gyalog jártak annó az emberek, és ha valaki megfáradt és beteg lett, akkor ezekben a hospiciumokban kapott valami fajta ellátást. Az 1400-as években Bonnban, Franciaországban alakult egy olyan rendi ház, szerencsém volt nekem is ebben látogatást, ebben az intézményben látogatást tenni, ami egy középkorban létrejövő betegellátó rendszer volt. Úgy kell ezt elképzelni, minthogyha egy szép templomi térben, a középen elhelyezve egy hatalmas asztal, azon az asztalon azok az eszközök, amelyeket a nővérek, az apácák használtak, és oldalt körülbelül 30-40 kis fülke volt, ami függönnyel volt lekerítve, és egyesével ott feküdtek ezek az ellátásra szoruló betegek, és az apszisban pedig el volt helyezve természetesen, mint egy templomban az oltár, és naponta a misézések voltak, közös imádkozások, de egyben ott látták el a betegeket. És hát a modern korban, pedig a 60-as években Angliában egy Cicely Saunders nevű eredetileg szociális munkás, aztán orvosi diplomát is szerzett ez a hölgy, aki azt érzékelte, hogy a bizonyos betegek, és itt elsősorban a daganatos betegek, akik nagyon sokat szenvednek, nagyon sok fájdalommal küzdenek, a szeretteik is kétségbe vannak esve, nem nagyon kapnak segítséget, és ő kezdte el Angliában létrehozni a Szent Christopher Hospice-ban ezt az első modern evilági hospice-t, és Magyarország viszonylag hamar a Lengyelország, ami egy nagy katolikus ország, és ott nagyon sok az önkéntesség, tehát én magam először a 80-as években ott találkoztam ezzel az ellátási formával, de a Kelet-Európában Magyarország volt a második ország 91-ben, amikor létrehoztuk a hospice rendszert, ugye Polc Alen volt ennek a kezdeményezője, és hát azóta most már közel 30 év telik el, és ez szépen kiteljesedett az országban, erről majd szívesen beszélek még.
Az, hogy elindult itt ez a nemzetközi mozgalom, mint Magyarországon is Polc Alen nevéhez fűződik, ezt akkor beszéljünk most erről, jó? Hogy akkor ez mit jelent? Tehát, hogy hány ilyen mozgalom van, hol vannak ilyen mozgalmak, mik ezeknek a mozgalmaknak, ha vannak nevei, mert már erről beszélgettünk a Gergely Anita doktornővel a gyermekhospice-ról, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen hospice szemléletű ellátást, mik az alap tézisek, ha lehet így fogalmazni, és hogy hol vannak ilyen lehetőségek, hova mehetnek a beteg emberek, családtagok, tehát hogy ez egy komplex szemléletet jelent.
Igen, ahogy említettem, rákbetegek ellátására szolgál elsősorban, egyébként nemzetközileg az AIDS betegek tartoznak még ide, illetve azok az idegizom bénulással járó betegségek, amelyek sorvadásos betegségek, hosszantartóak és végül is az élet egy korábbi megrövidüléséhez vezetnek. Tehát felnőtt korban ezek a betegségek. Egyébként a világ indul abba az irányba, hogy az idős gondozásnál is segítséget tudjanak nyújtani, de azért ez még gyermekcipőben jár, mert ennek a feltételei még nincsenek adva. Most, ahogy említettem, a rákbetegség az egy különös betegség, és azért nem véletlen, hogy ennek a csoportnak az ellátására alakult ki ez a hospice betegellátás, mert itt ez egy viszonylag rövid életszakasz már, amikor nincsenek meg azok az úgynevezett gyógyító kezelések, viszont nagyon sok a tünet. Hiszen a rák akár azért, mert elsődlegesen valahol a hasüregben, mellkasban, mellben, fejnyak részen van egy daganat, vagy az agyban, ez nagyon a kiterjedésével nagyon nyomja a környező szöveteket, akár azért, mert áttétet képez, hiszen tudjuk, hogy a daganatok általában nem állnak meg ott a kialakulási helyen, hanem terjednek a nyirokcsomók, nyirokrendszeren keresztül, és tüdő, hasi áttéteket adnak, agyi áttétet. Nekünk a legtöbb betegünknél agyi áttét is van, és nagyon sok tünetet okoznak. Az egyik az a feszítő nyomás, amit a környező szövetekre gyakorol. Tehát én magam, mint pszichiáter, 89-ben kezdtem el foglalkozni rákbetegek pszichológiájával, és ott nagyon sokszor hallottam a frissen diagnosztizált betegektől, hogy ők nem is attól félnek, hogy rákbetegségük van, hanem ettől az utolsó időszaktól és attól a sok szenvedéstől és fájdalomtól, amit ez fog jelenteni. Tehát a tünetekben az egyik legfontosabb, hogy a fájdalmat és az egyéb tüneteket, fizikai tüneteket csillapítsuk. De itt vannak mellette a lelki tünetek, a pszichológiai folyamatok, a megváltozott énkép, a test torzulása, azok a szorongások, félelmek, depresszió, ami ehhez a betegséghez társul. Ott van az a jelenség, hogy a családot elveszítik. Úgy sokan mondják azt, hogy neki a legnagyobb fájdalom az, hogy itt kell hagyni a gyerekét, a férjét, a feleségét. Tehát, hogy az, hogy idő előtt meghal valaki, és ezzel nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Miközben azt is látjuk gyakran, hogy a beteg vigasztalja a családtagot, mert a családtagok is teljesen kétségbe esettek. Hát atya erről biztos sokat tud mondani majd, hogy a családok hogy fordulnak segítségért, amikor valaki a halál előtt áll. És a spirituális szükségletek, ugye, hogy mi a jövő, mit követtem el életemben, hova fogok jutni, kapok-e valahonnan segítséget. Tehát éppen ezek miatt a szociális segítségnyújtás szintén fontos, éppen emiatt azt is mondhatom, hogy a hospice az egy multidisziplináris tím, tehát amiben az egészségügyi személyzet, az orvos, a nővér, a gyógytornász, a pszichológus, a lelkész, lelki gondozó, szociális munkás, ezek mind-mind együtt próbálnak egy azon betegnek vagy egy családnak segíteni. Az alapfilozófiában a tünetek enyhítése mellett az is nagyon fontos, hogy semmiféle beavatkozás nem pártol ez a rendszer, ami akár az élet meghosszabbításával, akár az élet megrövidítésével jár. Tehát nem pártoljuk azokat a beavatkozásokat, hogy egy haldokló betegnél még műtéti beavatkozás vagy egyéb történjen, amivel tudjuk, hogy már nem is fog kijönni abból az állapotból, csak esetleg az orvos sok azt gondolják, hogy ők az esküjük folytán még azt a dolgot meg kell operálni, de közben már ennek nincs jelentősége.
Ez passzív eutanáziának nem, számít, vagy ez nem adat?
Semmi, ez az utolsó napokról igen, szól. Ja. És a másik, hogy teljesen eutanázia ellenes, tehát az élet megrövidítését igen, semmilyen módon nem. Ezt egyébként néha halljuk a betegektől, akik hosszan haldokolnak, mert nem mindenki tud meghalni. Úgy, ahogy mondjuk látjuk már, hogy nagyon előre haladott az állapot, a rövid ideje van, hát és esetleg még egy hónapig nem tud meghalni, mert várja, hogy a gyereke hazajöjjön külföldről, vagy leérettségizzen valaki, vagy nem tudjuk, milyen belső folyamatok vannak. És ilyenkor azért el szokott hangozni a betegektől, hogy Istenem, már vegyél el engem, vagy segítsen valami azért, hogy megszűnjön ez az állapot. De ezért ezt azt kell mondjam, hogy ritkán halljuk.
De a morfiumos kezelés azért ezt...
A morfiumos kezeléssel kapcsolatban nagyon sok a tévhit. Mert a morfiumnak a megfelelő alkalmazása az egy nagyon-nagyon fontos dolog. És érdekes, hogy a betegek például a tapaszhoz teljesen hozzászoktak. Az egy szintetikus morfin készítmény, és sokszorosa az erőssége a sima morfiumnak. Morfiumot valójában mi nagyon ritkán adunk, de most nem magunkról beszélek, hanem a hospice rendszerről. Általában akkor, amikor már valami miatt feltétlenül ez indokolt, vagy azért, mert a betegnek a bőréről nem szívódik fel, vagy olyan tünetei vannak, amelyet nagyon erős fájdalomcsillapítóval kell kezelni, de a morfium semmilyen módon nem a halál okozója a betegnél, hanem egy tüneti enyhítés, amikor már más nem jön szóba, ez az injekciós morfin. És az alapelveket kérdezted még, és oda szeretnék kitérni, hogy a hospice ellátás egysége a beteg és a család. Tehát nem csak a betegnek kell segíteni, hanem a családnak is, mert a család nagyon rossz állapotban van, ugye a rák egy krónikus betegség, hosszan igénybe vannak véve már a családtagok, nagyon elfáradnak, nagyon kimerültek, és ugyanakkor még tartani is kell magukat, mert a beteg előtt nem mutathatják az érzéseiket, nem sírhatnak, stb. Tehát nagyon-nagyon rászorulnak arra. És még akkor ott a gyász időszaka, amikor külön kell foglalkozni a családtagokkal és segíteni nekik.
És mi van akkor, ha nincsen család? Mert az a legszívszorítóbb, egy neves művészünk volt így, ezt eléggé széles körben propagálták, az borzasztó lehet.
Hát több olyan neves művész is volt, akik a hospice házban voltak, a fekvő intézményben. Az otthonápolásban valóban jobban azoknak lehet segíteni, ahol van valaki, nem feltétlenül család kell. Mi látjuk azt, hogy állnak össze emberek, például a szomszédság, vagy például az egyház közösség, vagy akik megengedhetik maguknak valakit, fogadnak a beteg mellé, tehát hogy megpróbálják otthon megoldani a beteg ellátását, de ha nem sikerül, akkor jönnek a fekvő intézmények, amiből az országból nincsen elég. Nálunk is egy 10 ágyas fekvőbeteg részleg van, viszont ez annak a 80-100 otthonápolt betegnek, akik egyidejűleg a rendszerünkben vannak, ennek a 10 ágy általában elég, hogy háttérül szolgáljon.
És vidéki nagyvárosokban, vagy hol vannak még ilyen hospice?
Na most a hospice rendszer 91 óta nagyon szépen felfejlődött, mert mintegy 70 otthonápolási szolgálat működik az országban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az ország lefedett. ellátással, tehát, hogy van olyan adatbázis, hogyha a hospice szóval kezdődő rendszerre rámegy valaki az interneten, akkor megtalálja, hogy ő mondjuk Jász-Nagykun Szolnok megyében lakik, akkor melyik az az otthonápoló szervezet, aki segíteni tud, vagy a Nyírségben, vagy Zala megyében, tehát ez már elérhető, az otthonápolás. A fekvő a sokkal kevésbé, de ott a kórházak azok, amelyekbe segítenek, azok a többnyire onkológiai osztályok, vagy krónikus osztályok, ahol...
Elhangzott az, hogy nemzetközi. Mitől nemzetközi? Tehát a módszerek, vagy segítség, vagy támogatás, vagy...
A módszerek, igen, tehát az, ami Magyarországon kialakult, az teljesen a nemzetközi trendnek az átvétele. A segítségnyújtásban abban sokkal kevésbé, a képzésben igen. Egy nagyon szép példát mondjak, Budapest a nemzetközi hospice palliatív szó az azt jelenti, hogy tüneti kezelés, ennek a központja volt legalább 10 éven, vagy még hosszabb időn keresztül, és elsősorban a környező kelet-európai országokból, illetve volt szovjet tagköztársaságokból jöttek hozzánk képződni. És Grúziából megérkezett az onkológiai intézet igazgató helyettese, egy egyetemi vezető, és két apáca. Az egyik apáca orvos volt, a másik apáca az nővér. És képzeljék el, hogy ők itt voltak egy képzésen, én attól kezdve egy kollégával kijártam évente egyszer vagy kétszer Grúziába, és 2 éven belül a kolostorban, ami egyébként egy 11. századi kolostor, Tbilisziben, létrehozták az első 4 ágyas fekvő részleget, és elkezdték az otthonápolást. Tehát ők teljesen a magyar minta alapján, mi pedig a nemzetköziek alapján végeztük a munkánkat, és hát erre nagyon-nagyon büszkék voltunk, mert 8-10 éven keresztül jártunk ki Grúziába, vagy ők jártak ide, és minden lépésben, például amikor a lakosságnak, hogy több információt nyújtsunk arról, hogy mi a hospice ellátás, tehát szemléletformálás, ugye a halál tabujának az oldása, stb. Akkor ők azokat a kisfilmeket, amiket mi csináltunk, azt ugyanúgy megcsinálták a saját mintájukra, a saját híres embereikkel, és próbálták ezt a szemléletet beoltani ott. Tehát, hogy ebben a nemzetközi egymásra utaltságban és egymás segítésében Magyarországnak elég komoly szerepe volt.
Az otthonápolást azt úgy kell elképzelni, hogy akkor a beteg ember ott van a saját otthonában, saját ágyában, és akkor oda megy a gyógytornász, a pszichológus, az orvos, és ott a családi körében, igen, családi körben kezelik a beteget, de ha erre nincs mód, akkor kerül be a hospice házakban, ugye?
Hát hospice ház, felnőtt hospice ház csak egy van, ez a miénk, de kórházakban 10-20 ágyas részlegek vannak, tehát Budapesten is ilyen módon, a László kórházban, és az Országos Korányi Intézetben vannak olyan osztályok, részlegek, ahol a betegeket lehet ellátni. De azért az is fontos, hogy tudják a hallgatók, hogy ha egy ilyen családtag van, akkor föl kell hívni telefonon azt a rendszert, amelyik segíteni, amelyik abban a régióban, például a 14. kerületben is a Magyar Hospice Alapítvány lát el Zuglóban betegeket, és Budapesten, ha hozzánk fordulnak, akkor egy záró jelentéssel bejön egy családtag, és akkor elmondjuk, hogy miben tudunk segíteni, mert sokan azt hiszik, hogy akkor ez egy 24 órás szolgálat lesz akár. Ez nem, ez szakellátás. Tehát mi bekötjük az infúziót, ellátjuk a beteget, a tisztálkodásába segítünk, az orvos kimegy, beállítja a terápiát, fájdalomcsillapítát, tehát a gyógytornász, ha kell, tornáztat, a pszichológus is. Tehát, hogy mindenki végzi a munkáját, de ez csak egy szakellátás, ez nem betegfelügyelet. És akkor megállapodunk a családtaggal, hogy melyik nap tudunk kimenni, lehetőség szerint 24-48 órán belül kimegyünk, és akkor elindul ez a beteggondozás. És én azt látom így közel 30 év távlatában, hogy az egyik legnagyobb segítség, amit a hospice tud nyújtani, az a biztonság, hogy a beteg bármikor, éjjel-nappal, szombat-vasárnap, karácsonykor felhívhat minket, felhívhatja azt a nővért, azt az orvost, aki az ő ellátója, és megkérdezheti például a családtag, nem evett 24 órája, csak 3 pohár vizet ivott meg, nem volt széklete 3 napja. Tehát olyan kis tünetekkel, mert ilyen kis tünetekkel kit lehet zavarni? Igen. Se az onkológust nem lehet felhívni, se a házi orvost, mert ezek ilyen úgymond...
Látszólag kicsi kérdések, de a család
rettegését és félelmét ezek fenntartják.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy 30 éve tetszik ebben a szakmában dolgozni, hát azért ebből egy 5 év is már lélekromboló. Hogy lehet fenntartani azt a lelkületet, hogy itt 30 év után is még nem, hogy ugyanazzal, hanem talán még lelkesebben tud hozzáállni ehhez a dologhoz?
Mert lélekemelő.
Én is ezt kérdeztem volna.
Igen, inkább lélekemelő. Ugyanis, ha arra szerződnénk, és az lenne a célunk, hogy gyógyítsuk a betegeket, akkor nagyon frusztráltak lennénk, hiszen mi minden beteget elveszítünk. Egy évben körülbelül 500 betegünket veszítjük el, ami egy óriási szám. Viszont ha arra az a célkitűzésünk, hogy enyhítsük a betegek szenvedését, akkor viszont nagyon-nagyon sok pozitívumot látunk. Bejön a beteg a rendszerünkbe, mondjuk a 10-es skálán egy 8-as erősségű fájdalommal. Az 3-4 nap alatt lemegy mondjuk 2-es-3-asra, alkalmasint 0-ra. Tehát ezt mi nagyon sokszor megtapasztaljuk. Azt a felszabadulást, amit ez jelent, hogy nem meg tudok fordulni az ágyban, de ki tudok ülni az ágy szélére. Akkor, ahogy a csapat dolgozik együtt a beteggel, ugye teljes fekvő valaki, és akkor először felülteti a gyógytornász, utána kiülnek a székbe, utána tesz 3 lépést, és egyszer csak már sétál a beteg. És lehet, hogy ez egy hónap, lehet, hogy ez egy rövid idő, de az annak a betegnek egy tökéletes 100%. Vagy például van fürdető ágyunk, amit be lehet tolni a beteg ágy mellé, és akkor azt mondja a beteg, hogy ő 2 hónapja nem fürdött, csak próbálták lemosni, és akkor áthelyezzük ebbe a fürdető ágyba. És azt mondja, ez olyan, mint a mennyország, hogy őt megfürdetik egy meleg, finom vízben. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenben tudunk segíteni, és ez a betegekből rengeteg hálát és szeretetet hoz irányunkba, és ez egy fantasztikus érzés. Szóval, ha valaki bejön a házba, Anita, te jártál, ott láttad, hogy fiatal a személyzet, nincs fluktuáció, nem mennek el a nővérek. Tehát egy kicsit ilyen családias is a rendszer, és nagyon szeretnek nálunk dolgozni. Pont. És az egy dolog, ami miatt elmennek nálunk, az, hogy mindenki szül. Tehát én sokszor mondom, hogy ha valaki meddőség problémája van, akkor jöjjön hospice dolgozónak, mert nálunk...
Mégiscsak kialakul egy személyes kapcsolat, és az ember akkor úgy érezhet, hogy a saját rokonát, vagy barátját, vagy embert.
Erre tréningek vannak, szóval az, hogy nem szabad az embernek azonosulni olyan mértékig a beteggel, mint hogyha egy hozzátartozót veszítene el, ez egy fontos dolog, mert minden beteggel meghalnánk különben, és ezt így nem lehet. Tehát erre különböző előtréningek vannak, és a betegek halála esetén pedig, ha valakinek nehezebb egy beteg elvesztése, mert hosszabban járt oda, kötődött jobban hozzá, akkor akár egyéni megbeszélések, szupervíziók, vagy pedig csoportos ilyen lehetőségek vannak, amelyben hát feloldani ezt a veszteséget. Ez nagyon fontos az alapítványnál.
És van különbség a hívő és a nem hívő betegek között?
Ez nagyon érdekes kérdés, mert természetesen azt látjuk, hogy az esetek többségében a hívő betegeknek könnyebb elmenni. Viszont fiatalabb hívő betegeknél sokszor azt látom, hogy protestálnak, hogy jó ember volt ő, mindig mindent megcsinált, rendesen dolgozott, gyerekeket szült, nevel. Miért kell neki elmenni, és akkor egy harag is felmerül? Hát
ez a szabad akaratnak aztán a téves értelmezéséből származik. Hosszasan lehetne erről beszélni, hogy miért büntet Isten engem ezzel, meg ezzel.
Igen, mennyire hívő vagyok, mennyire jó ember vagyok.
Igen. Atya, hogy egy tapasztal, hogy szokták ezt mondani?
Hát persze, hívő. Persze, de hát én most inkább hívőkkel találkozok, nem hívőktől, uh-huh. Nincsen akkora tapasztalatom, hogy ők hogyan állnak hozzá. Hát biztos, hogy önmagába véve egy súlyos betegség, még ha nem is a halál közeli állapot, már az megváltoztatja nagyon az embert, és...
Igen.
És erre nincsenek fölkészítve kellően szerintem a mai emberek, hogy egy ilyen életkihívásban, hogy mit csináljon, és...
Nem tudok mit kezdeni a halállal. Többször hallottam tévébe, interjúban, mondjuk ez egy hívő számára nem probléma. Én úgy gondolom legalábbis.
Hát azért probléma.
Keresztül menni az igen, de
addig, mikor másikkal van, addig nem probléma, amikor már engem érint.
Igen, pontosan, ez így van. Amik nem, inket meg nem a mi családtagjainkat, addig
meg tudom oldani a kérdést, de amikor már engem érint, az már egészen más.
Viszont az is igaz, hogy nem a legfiatalabb generáció, mert azok talán nem is tanultak meg imádkozni, vagy nem volt olyan, mint a nagymama, vagy valaki. De hogy mondjuk egy olyan középgeneráció nagyon sokszor Istenhez fordul ebben az utolsó hetekben. Tehát elkezdenek imádkozni, sőt kérnek is, hogy valaki lelki atyát hívjunk oda, mert szeretne arról beszélni, hogy és nem volt templomjáró, és nem volt hívő, de rejtetten ott van benne, és fohászkodik. És nem is a gyógyulásért, hanem valahogy a megbocsátásért, a szeretetért, az elfogadásért.
Hát én ezt szoktam mondani, hogy várjuk el a szálakat, ami igen. Még elvaratlan szál. Az fontos.
Én amiket így eddig beszéltünk, meg amiről eddig beszéltünk, meg amiről olvastam, meg én is ott voltam jelen ebbe a házba, vagy ott meglátogattam, tényleg azt tapasztaltam, hogy méltósága van ennek a háznak. Fiatal emberek voltak, és nem ezért van méltósága, hanem az a légkör, az a lélek, ami ott van, az méltóságot sugároz. Én bementem a ravatalozóba is, és nem éreztem azt, hogy nem éreztem félelmet, vagy ilyen rossz érzést, hanem hogy igen, tehát hogy ez az, tehát hogy azt gondolom, hogy a hospice szemléletnek egy óriási szemléletformáló hatása van. Tehát már önmagában az, hogy a halál az egy tabu téma, tehát így kezeljük már nagyon régóta, ugye a kórházakban is, hogy arról nem beszélünk, belakjuk a beteget egy kórházi osztályra, elfekvőbe, és akkor a családtagok vagy látogatják, vagy nem. De az, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy ővelük is törődnek, a méltóságukat tiszteletben tartva, tehát egy olyan emberi méltóságot őrizhetnek tovább a halálukig, ami kijár minden embernek.
Azt hiszem, ez különösen fontos ilyen állapotban.
Minden állapotban, és ezért is van pont szemléletformáló hatása, nem csak a idősebb, meg a közép, azért a fiatalságnak is, mert van egy ilyen világi mondás, hogy egy ember jellemét arról lehet megítélni, hogy hogyan bánik azokkal, akiktől cserébe úgymond nem vár semmit, vagy nem kaphat semmit. És az, hogy én egy embernek azt tudom nyújtani, hogy az okoz örömet, hogy belakom egy kádba és megfürdetem, és látszólag ebből nekem mi hasznom van, hát úgyis meg fog halni. De aki ad, az kap, tehát visszakapja azt a hálát, és azt gondoljuk, hogy nem pénzért csináljuk, meg nem tudom miért, meg hírnévért, hanem azért, hogy igazi lélekből, és az visszakapja az ember. Azt gondolom, a segítő szakmának egyébként ez a lényege. Tehát, hogy nem azért segít az ember, mert fizetést kap. Nyilván pénzből él az ember, de valahol ott van az, hogy aki ad, az kap is. És hát én azt gondolom, az meg külön ajándék, illetve nem is ajándék egyelem, hogyha ezt hitből tudjuk tenni.
Igen, hát az ilyen segítő most ebben az új tanrenddel, mikor talán 5-6 éve vezették be ezt a segítő szolgálatot az iskolákba.
Önkéntes.
És önkéntes szolgálatot, és azt hallottam, hogy nagyon népszerű. Tehát a fiatalok nagyon szívesen mennek, és az benne van az, hogy akkor idős otthonban, meg tehát olyanokat ápolnak, meg gondoznak, akik rászorulnak, és ez ezek szerint akkor a visszajelzés is odahat, hogy ezt szeressék, ezt a szolgálatot.
Igen, csak ez egy speciális, azt gondolom, ez a hospice szemlélet. Hát igen. Tehát, hogy ez olyan tabú, meg olyan félelmek. Már erről beszélni is, tehát ahogy mi most beszélgetünk erről, már mindenkivel megszólal egy vészharang, hogy bárkivel bármi megtörténhet. És könnyebb arról beszélni, amíg nem velünk történik, igen. Csak amikor ott van esetleg egy olyan helyzet, amikor vagy mi, vagy a családtagjaink hasonló helyzetben vannak, akkor az azért már más kérdés. Van-e még olyan dolog, amiről nem beszélt?
Az önkéntesekről, ha már szó került, ugyanis hozzánk is jönnek diák önkéntesek, nagyon szívesen jönnek, csak mi nem a betegágy mellé engedjük őket, mert ez nem az ő tizenéves korosztálynak való szolgálat, hanem például füvet nyírnak a kertbe, gerebjéznek, ültetgetnek, vannak eseményeink, azokon az eseményeken jönnek, és szolgálatot teljesítenek, kis ilyen hostesszerűen, vagy pedig van például nekünk a Narcisz, az egy nagyon fontos jelkép, az a Narcisz, az a nemzetközi rák és hospice rendszernek a jelképe és szimbóluma. Azt szimbolizálja, hogy minden sötétség után jön valami szép. Például Angliában, ahol ott van az a hosszú sötét tél, bár nem olyan hideg, mint nálunk, de egyszer csak, mint nálunk a pitypangok tavasszal, az egész országot elönti a Narcisz, onnan jön ez a szimbólum is. Hogy van remény, tehát a Narcisz az a remény szimbóluma, és mi nagyon sok eseményt ilyen Narcisz jegyben végzünk, vannak Narcisz napok, viselj Narcisz, hogy legyél szolidáris ezzel a rendszerrel, ez tavasszal szokott lenni, vagy például mindenféle futóversenyek, mint a Bátortábornak is van olyan csapata, akik a Bátortáborért futnak, nekünk vannak a Hospice Alapítványért futó, amatőrfutók, professzionális futók, és akkor ők kitűzik a Narciszt, vagy sárga mezben futnak, és a diákok pedig a szervezésben vesznek részt, vagy az út mentén állnak, és biztatják őket, tehát, de minden esetre kapcsolódnak hozzánk, megtudják, mi ez a rendszer, hallanak előadást tőlünk, tehát, hogy már ilyen korban is fontos az ezzel való találkozás, de iskolai programjaink is vannak, hogy azt szeretnénk, hogy ezt a tabut oldani, és itt nem feltétlenül a halál tabuját, hanem az, hogy vannak betegségek, vannak súlyos állapotok, vannak fogyatékosok, vannak olyan emberek, gyerekek, akik nem úgy születnek, és nem úgy élnek, mint az átlag ember, mert valamilyen betegség gyötri őket, vagy az idősek kiszolgáltatottsága, és a szolidaritást, hogy segítsünk, menjünk oda, próbáljunk segíteni az elesetteknek. Ez is ennek a Narcisz programnak a része. És az önkéntesek, tehát ezek a diák önkéntesek, az egy kisebb csoport, de minden évben kétszer hirdetjük meg az önkéntes képzésünket, ahol 40-50 új önkéntes jelentkezik, akik szeretnének vagy nálunk dolgozni, vagy pedig saját maguk tanulni szeretnék ezt a szemléletet, és viszik magukkal, lehet, hogy a saját otthonukban, mert valaki beteg, de lehet, hogy egy más rendszerbe szeretnék ezt megvalósítani. És ezekből az önkéntesekből kerülnek aztán ki nálunk a fekvőbeteg részlegen, az otthonápolásban, sőt a Margit kórházban is mi látjuk el az onkológiai osztályt önkéntesekkel, és az önkéntesek hetente egyszer 4 órába jönnek, tehát nem arról van szó, hogy kizsákmányolni, és minden nap bejárjon egy önkéntes, mert akkor az hamar elhal, mert ezt nem tudják megtenni. Nagyon sokan dolgoznak, vagy diákok, nyugdíjasok is vannak, de nem nyugdíjasok a zöme, hanem egész egyszerűen a segíteni vágyó valamit a saját készségeiből, energiáiból, a saját életéből tegyen bele egy olyan rendszerbe, ahol erre szükség van. És így jönnek az önkéntesek, mondom, mindig túljelentkezés van, nagyon sokan jelentkeznek, és nagyon, nagyon szívesen vannak velünk. Ez is mutatja azt, hogy nálunk valóban ez az emberi méltóság, ez olyan előtérben áll, és az egész hangulat, ami a házban van, a betegeket és a családokat segítő hangulat olyan, hogy szívesen vannak velünk, még abszolút idegenek is.
Említette a régi hospice-nál, templomban voltak kvázi a betegek, és misét is hallgattak. Igen. Most talán milyen az egyházaknak a részvétele ebben a...
Nekünk minden, tehát egyházzal kapcsolatunk van. ha egy beteg kér egy evangélikus lelkészt, egy katolikus lelkészt, egy rabbit, akkor mi szólunk, és bejönnek. Van egy pici, ez arra, ahol a betegektől búcsúzunk, az tulajdonképpen egy pici kápolna. Isten tiszteletet nem tartunk, mert ahhoz ez a 10 ágyas intézmény, ez egy nagyon pici, és mindenki fekszik. 10-ből 9 fekvő nálunk, tehát nagyon rossz áll, és 10-ből 7 zavart. Már a betegsége folytán, tehát nem leépült demens betegek, hanem mondjuk az agyi folyamatok, vagy a szervezetben zajló anyagcsere összeomlás egyébek folytán, nem is folyamatosan, de zavarosak a betegek egy kicsit. És nagyon szívesen jönnek hozzánk a különböző egyházaknak a képviselői, de azt is tapasztaljuk, hogy az igazán hívő embereknek van saját lelkészük. Tehát, hogy ő akkor azt kéri, hogy a családot, hogy hívja be a Géza atyát, vagy a valakit is akkor. De ezt nagyon fontosnak tartjuk, az egyházakkal való kapcsolatot, mert hát az élet végén ez nagyon felerősödik ennek a szükségessége. Amúgy is, de az élet végén tényleg külön hangsúlyt kap.
Gyerekeket beszoktak-e vinni, tehát családtag
igen,
gyerekeket?
Igen,
és
igen.
Milyen hatással vannak a betegekre?
Ó, nagyon szeretik. Nagyon,
és a gyerekek
nagyon.
Meg mit szólnak?
A gyerekek futkosnak. A gyerekek ezt egy olyan térnek tekintik, ahol hatalmas kertünk van, nagy teraszaink vannak, ott járkálnak. Szóval van, hogy 3 vagy akár 4 generáció is ott az újszülött baba, a babakocsiba, ott vannak a 4-6 évesek futkosnak, és akkor ott az fiatal felnőtt, az idősebb felnőtt, és akkor ott van a 84 éves. Most is meghalt nem olyan régen, 2 hete egy olyan betegünk, aki fiatal volt, még nem volt 60 éves, és a lánya utolsó perces szülő kismama volt. Megvárta, míg megszületett a baba, az első útjuk a kórházból oda vezetett, megmutatták a nagypapának, és nagypapa 2 nap múlva meghalt, fiatalon. De ez mindennapos, és mi biztatjuk is a családokat, hogy minél többet legyenek bent a beteggel, ha már a bentfekvésre kerül a sor, és be lehet hozni. Azt kérjük általában, hogy 2-nél több egyszerre egy kórteremben ne legyen, mert akkor a 2 ágyas és 1 ágyas szobáink vannak, de ahol 2 ágyas van, azért ott a másik beteg, hogy ne zavarják. De kint van olyan, hogy volt egy nem egyszer cigány család, akik kitolták tolószékkel a kertbe a beteget, majd hazaszaladtak, egy ekkora piros lábasba behozták a lecsót, ott letették a teraszon, és akkor abból megetették. Kanalaztak. Megetettek őt is, de igen. Meg 10 ott voltak, és ették a... Hát mert ők ilyen ez az ő tradíciójuk, hogy minél többen együtt lenni.
Mondjuk hívő emberként nekem most az jutott eszembe, hogy ez olyan, mintha ez a ház, vagy ez az ellátás egy ilyen átmenet lenne. Tehát, hogy biztosítani az átmenetet, hogy oda megmutatom, hogy megszültem a unokát, és hogy meghalhatsz most már, de ez nem azt jelenti, hogy végleg vége, ugye ezt most hívő emberként mondom, de hogy biztosítom ezt a méltóság teljes életvégi folyamatot, és hogy segítünk, hogy úgy menjen el a földi létből, hogy jó lehet ilyet mondani, jó érzések.
De ez így is van. Ezt ha valaki ott, szóval ezt kívülről nehéz is elhinni, mikor Polcaren arról beszélt, hogy szép halál, nekem, mint orvosnak olyan visszatetsző volt ez, hogy hát én nem olyan sok halált láttam pszichiáterként, de láttam azért egy néhányat, de valahogy nekem nem a szép halál jutott eszembe. És most a hospice-ban ezt megtapasztaltam, hogy ez az út maga, ami így a befejezés előtt van, azok a hetek, az az 1-2 hónap, az tényleg egy szép. Szép is lehet.
És biztos, hogy ez új lesz a hallgatók jelentős többségének is. Nekem biztos, hogy új volt. Én korábban nem gondoltam, hogy ez ennyire, hogy is mondjam, fenkölt. Talán ezt a szót lehet használni.
Ez nagyon jó szó. Igen, én is azt gondolom, hogy oda bementem ebbe a hospice házba, tehát hogy ezt nem tudtam, a szavakat kerestem, de ez a fenkölt, ez jó szó.
Váróterem is lehet, nem? Váróterem az utazásra.
Igen,
de ez egy szép váróterem, tehát, hogy mondjam, ahol jó lenni, ahol ha jön a vonat, annak is örülünk, de hogyha ha várunk még az is, hogy eltelik az idő, és hogy jól telik az idő, vagy hát szépen
van,
telik.
Van olyan, hogy bejön egy család, elmennek, megbeszélik az otthonápolás koordinátorával, hogy mit tudunk segíteni, és abban a váróteremben van egy kávéautomata, és vagy kávéfőzőgép, inkább így mondom, és leülnek, és ott vannak egy fél órát, egy órát, és azt mondják, hogy meg akarnak nyugodni, és ez olyan tér, ahol meg lehet nyugodni. Úgyhogy még ilyen első találkozásnál is ilyen megérintődés van. És az a hála, hogy van ilyen hely, ahol az ő szerettük így, ilyen körülmények között, és ilyen segítséget kapva fog elmenni. Egy dolgot szeretnék még így megemlíteni, hogy nagyon sokáig várnak a családok azzal, hogy igénybe vegyék a hospice-t. Sokszor az utolsó héten kérik, olyan, mintha már csak az agonális időszakban, tehát tényleg az abszolút haldoklás időszakára kérnék, és itt pedig arról van szó, hogy mi akkor tudunk jól segíteni, hogyha a szenvedésben is tudunk oldást biztosítani, és nem csak az, hogy a család mellett álljunk a haldoklásban, mert a betegeknek nagyon-nagyon sok tünetük és szenvedés van, és ebben az a legjobb, hogyha egy-két hónappal, a senki nem tudja, hogy mikor van a vég, de azért lehet látni, hogy a betegnek már mindenféle panaszai vannak, és hogy ebben jó lenne segítséget. De nem kérjük, mert a hospice egyenlő a halállal.
Hát az mi meg... betegek kenetét is azért igen. Nem
ugye?
Kérjük, mert akkor megijed igen. A beteg, és igen. Akkor már meg kell halni.
Igen. Csányi Sándor színművész mondta azt, hogy a hospice nem a halálról szól, hanem arról, hogy még élünk. Mert hogy tényleg ez az élet, tehát életminőséget lehet még biztosítani. Úgyhogy az lenne a jó, ha valakinek ilyen problémája van, akkor ne halogassa, hanem fogadja el azt a felkínált segítséget, amit nyújtunk.
Akkor ezek a betegek mennek színházba is akár, ha még tudnak menni, ugye?
Tehát, volt olyan betegünk, aki azt kérte karácsonyra, hogy egy agytumoros beteg hosszan volt nálunk, hogy szeretett volna egy koncertre elmenni, és igen, megszerveztük, hogy elmehessen.
Azt is
olyan büszkén beszélt, olyan rosszul beszélt, mert az agyi folyamatok miatt rosszul beszélt, de az élmény az nagyon nagy volt.
Meg kitolják a kertbe őket, tehát ott igen. A levegőn vannak.
Akár ágyjal.
Ágyjal, tehát hogy minden olyan feltétel megvan, hogy egy emberhez méltóan fejezzék be az itt létüket, a földi létüket. Műsoridőnk lejárt. Én nagyon szépen megköszönöm Muszbek Katalin pszichiáternek, a Hospice Alapítvány, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójának, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba, és köszönöm állandó vendégeinknek is, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy jelen voltak a műsorunkban. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy műsorainkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, és várjuk Önöket két hét múlva szerdán este 21 óra 5 perctől a Hit és Tudás műsor újabb adásával.
Hit és Tudás.